Az első összejöveteletek láttam. Elég furcsa volt látni az összes gyülekezetet maszkban, kesztyűben. De gondolom, hogy mindenki várta, hogy amikor tudjunk megint itt találkozni a gyülekezetbe, és látni egymást, nem csak a Zoomon keresztül, vagy a Facebookon keresztül. Annak is örültem, amikor mondtak, hogy egy körzetben leszünk. Ideig nekem mindig probléma volt ide jutásán, mert István Pálival korábban osztanak be az embereket a következő negyed évbe. Gábor az utolsó pillanatban szeret így csinálni, és akkor mindig ilyen beszélgetésünk van, hogy megint csürgora mész. De most Gábor fog beosztani, szóval most nem lesz probléma, ez nagyon, nagyon örülök neki. Igen. Egy gyerek történettel szeretnék kezdeni. Gyertek előre!
Kell nekem egy magyar zsófia.
Sziasztok! Ki szereti a csirkéket?
Én a csirkék.
Van, én is meghalok
csirkék. Láttam Facebookon, hogy nektek vannak a csirkék. Egy csirkés történetet szeretnék elmondani, ez nagyon rövid történet. Egy idősebb bácsikesít állt az erdőben. És hallotta, hogy egy madár leesett. És akkor futott oda, és meglátta, hogy egy sars volt, egy fiatal sars volt, aki valami ok miatt, nem tudom, megtörött a szárnya neki, és akkor nem tudta fölrepülni. A bácsika megsajnálta, fölemelte a sasat, és vitte háza. És hova gondoltak, hogy hova tette a sasat? Szobába?
Csirkéhez.
Hamar fölött. Hamar fölött a sas.
Jó helyre.
Nagyon megtetszett neki egy csíbi kaja, hogy ennyi való. És úgy érezte a sás, mintha ő is lett egy csirke. Meggyógyult, szóval tudta mozdítani a szárnyait, de repülni nem tudta, mert soha nem tanulta meg valahogyan, nem tudta fölrepülni. És a bácsihoz jött egy fiatalabb srác, aki állatokkal foglalkozott, aki madárokat nagyon ismerte. És megnézte a csíbiket, és meglátta, hogy egy csíbe nagyon furcsa nézett ki. És ment a tulajdonoshoz, és mondta neki, hogy hát ezt hogyan gondoltál, hogy a madár királyát csirkékkel egy kis házba bezártál. Elmondta neki a történetet, hogy nem tudja repülni a madár, és most együtt érnek, mint egy család. Nagyon tetszik neki. A csibe, ennyi valót. Eszi, csak a tojásokat nem tolják. Ez a különbség. Nem tetszett a válasz a fiatalabb srácnak. Bement a csibékhez, megfogta a sasat, kiment az udvara, fölemelte és mondta, hogy te madár királya vagy, itt van az ég. Repülj föl! Madár ránézte lefele, és nem repül. Földobta, madár lerepült, és elszalad a csibékhez, és tovább ette egy csibekaját. Nem tetszett ez a viselkedés a fiatal srácnak. Megfogta, és kiment, egy picit messzebb mente, hogy ne lássa a csibéket. Fölemelte, és mondta, hogy te vagy a madár király, itt van az ég, neked repülni kell, repülj fel, repülj fel! Madár ránézett, leszaladt a kezéről, és visszaszaladt házafelé a csíbékhez. Nem tetszett neki megint. Megfogta a sasat be a kocsiba, és elindultak egy hatalmas hegy felé. Fölmentek a hegy csúcskére, ránézte és mondta, hogy te vagy a madár király, nézd meg, itt van az ég, neked repülnöd kell, szállj föl, repül. Madár csak ránézett, körbenézett, nincsenek csíbék, nem tudja, hogy mit csinálni, de ott maradt a kezén. Aztán megmutatta a madárnak a napot, És mondta, hogy itt van a nap, repülj a nap felé, itt van az ég, ez a te világod, neked repülni kell. Madár körbenézett, egy hangosat kiabált, és fölrepült, és elrepült. Senki nem tudja, hogy visszajött a csibékhez, nem láttak, de úgy remélkedik a tulajdonosa, hogy valamikor bekukucskál, és lehet, hogy valamit eszik is a csibéktől. Ilyen történetet hoztam nektek, és Bibliában van egy kedvenc bibliaversem, ami pont a sasmadáról beszél, és szeretnék nektek elolvasni. Ez Izsaiás könyvében van, 40. fejezet, az utolsó két verszakát. Azt mondja, hogy elfáradnak az ifjak, és meglánkodnak. Megtártorodnak a lelkükön, lelkülönben is. De akik az Úrban bíznek, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sáskásejük. Futnak, és nem lánkodnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ezt kívánok nektek, hogy jó csirkinek lenni, csibinek lenni, de inkább sasak legyetek. És amikor úgy éreztek, hogy elfáradtak, hogy nehéz pillanatok vannak, akkor visszaemlékezzetek erre a sásra, hogy meg lehet tanulni repülni. És arra emlékeztek a Biblia versre, hogy az Istenünk meg tud adni az erőnket, meggyógyítani és segíteni, hogy tudjunk rendesen repülni az életünkben. Jó? Köszönöm szépen! Kedves testvérek, én nagyon régen prédikáltam. Ez a koronavírus nem segített. Sokan vagyunk így. És a Zoom-on beszélgetni, az teljesen más, mint itt állni. Szeretnék egy rövid témát veletek megosztani. Ez a téma nem valami új. Sőt, lehet, hogy múlt szombatiskolán egy picit érintett. De annyira tetszett egy pár mondat a szombatiskolán múlt héten, és gondoltam, hogy lehet, hogy egy picit megosztam veletek, hogy hogyan érzem róla, vagy hogy mit gondolom erről a témáról. Ez volt az első nap, a hétfői napi történetet, amikor olvastam, ez Márk evangéliumban 8. fejezet, 22-26. Verset. Egy történetet olvasunk, ami úgy szól. Márk evangélium 8:22-26. Amikor Betsaidába érkezett Jézus, egy vákot vitték hozzá, és kérték, hogy érintsen meg. Ő pedig a vákot kézen fogva kivezetette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Azt felnézett, és így szólt, látom az embereket, amint jönnek, mennek, de mintha fákat látnék. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézte, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor háza küldte őt, és ezt mondta, míg a faluban sem menj be. Másik fordításba hozzá is teszi, hogy senkinek nem mond meg, hogy mi történt veled. A szombatiskola ezzel a történettel kapcsolatban azzal foglalkozik, hogy hogyan látunk mi az embereket. Hogy Jézus szemével kell látni egymást. És most is szombatiskolában egy picit beszélgetünk róla, hogy mérgesek tudunk lenni egymásra, ha nem egymásra itt a gyülekezetben, hanem amikor minden nap kint vagyunk, és valaki kocsival keresztbe megy, vagy valami rosszat csinál, vagy munkahelyen valaki rosszul szól, vagy megaláznak minket, akkor rossz az érzés bennünk, és akkor majdnem utálunk az embereket, stb. És ez a lecke nagyon tetszett, mert megmutatta, hogy az Isten, Jézus az összes embert, jó ember, míg a rossz embert ugyanúgy néz ki. Az a kifejezés tetszett, hogy Jézus nem az nézi, hogy milyen az ember, hanem milyen lehet az ember. És nekünk is fontos látni, hogy milyen lehet ez az ember, akivel pont most kapcsolatban vagyunk. Viszont ebben a történetben egy picit mást is láttam. És azt láttam, hogy megláttam egy másik megközelítés misszió munkához. Nem tudom, hogy láttatok-e misszió munkát ebben a történetben, vagy nem. Igen. Köszönöm szépen. És nem csak ebben a történetben van, amikor valaki hozza egy embert a Jézushoz, szóval nem az ember sétál az Jézushoz, hogy vannak történetek, amikor Jézus talál egy vak embert, ugye ugyanúgy vak embert, aki ott a forrásnál volt, és senki nem foglalkozott vele, és akkor Jézus ment hozzá, és meggyógyította. Itt viszont vannak barátai az embernek, és jönnek hozzá. Ezek barátok biztos, hogy hallottak az ember, a Jézusról. Nem tudom, hogy mekkora hitük volt, nem tudom, hogy mennyire ismertek Jézus, nem tudom, hogy hányszor találkoztak Jézussal, vagy egyáltalán találkoztak vele, de azt tudom, biztos, hogy hallottak, hogy Jézus tud gyógyítani az embereket. Szóval valahogyan ismertek róla. Mást is ismertek, hogy van nekik egy vak barátjuk. És biztos fontos volt ez a barát számukra, mert többször vannak vakok barátok, vagy vannak sérült barátaink, és mi úgy nézünk, hogy hát nem tudunk segíteni ezzel, és úgy hagyunk. Ugyanúgy gondolom, most ők nem modern világban értek, hanem még nehezebb szituációban voltak, és még nehezebb lehetett elhinni, hogy egy vak ember láthatja újra. De mégis volt valami remény bennük, megfogtak a vaknak a kezét, és oda elvitték a Jézushoz. És ez számomra csodálatos dolog. Aztán gondoltam, hogy a vak ember, a Biblia nem ír sok minden róla. Nem ír, hogy akart oda menni, vagy nem. Igazán nem volt választása, mert vak volt, ugye? Elvitték oda, hova kellett. Nem tudom, hogy ismerte Jézus, vagy nem ismerte Jézust. Nem tudom, hogy volt benne hite, hogy Jézus meg tud gyógyítani őt. Ő megfogták neki a kezét, és elvittek oda Jézushoz. És következő történik. A barátok kezdtek könyörögni a vak emberért, hogy Jézus, segíts neki. Azon meglepődtem, hogy nem a vak ember kérte Jézustól, hanem vak ember csendben maradt. Vakember ott volt Jézus előtt, és barátai könyörögtek, hogy Jézus tegyen valamit, segítsen neki valamit. És Jézus megtette. Egy érdekes dolog történik, megfogja neki a kezét, és kezdenek kifelé menni a városból. Föltettem a kérdést, hogy miért mennek kifelé a városból. Milyen város volt, nem emlékeztek? Betsaida. Mit tudunk Betsaidáról? Milyen város volt ez? Hitetlenek voltak.
Azt mondja az ide, hogy jaj, nékem.
Igen, felolvasunk most ezt a verset. Nem csak, hogy hihetetlenek voltak, de az is tudunk, hogy ez Jézusnak mondhatjunk otthona volt. Nazaretben ért, de egy idő után, amikor Jánost megölték, akkor ő Kapernaumba költözött, ami Betsaida fölött egy picit van, de egymás mellett vannak. És rengeteg csodát tette Jézus ebben a városban. Sőt, arról is tudunk, hogy ott volt egy zsinagóga, templom, ahova Jézus mindegyik szombaton oda járt, és ott predikált. Szóval nagyon ismerték Jézust. Látták a csodákat, és mégis ezt olvasunk, hogy Jézus ezt mondta, hogy akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodáját történt. Mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsaida. Mert ha Tírusban és Szidonban történt volna azokat a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákrohában és hamokban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Zsidonnak, Szidonnak, igen, könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. Te és Kapernaum, talán az égig emelkedsz. A pokoli fogsz Hol az állni? Mert ha Sodomban történt volna azok a csodák, amelyek nálad történnek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. Amikor Jézus egy várost összehasonlítja Sodom és Gomorrával, és mondja, hogy ti rosszabb vagytok, mint a Sodom és Gomorra, akkor elképzelhetők, hogy milyen ez a város. És gondoljuk, ez a vak ember, míg barátjai ebben a városban értek. Az is érdekes, hogy a apostolok, négy apostol abból a városból származnak is, ugye? De Jézus is ott ért velük. És gondoljuk, hogy amikor te akarsz hinni Jézusba, de ilyen városban élsz, hogy milyen nehéz lehet neked. Tudsz nyilván kifejezni a hitedet? Nem nagyon tudsz, ugye? Miért? Mit fognak csinálni veled? Kinevetik azonnal, ugye? Nem fognak adni lehetőséget, hogy te Jézusról most beszélj, mert Jézust se szerettek. És ezért gondolom, hogy Jézus se akart velük szóban állni, mondhatunk, és ezért fogta a vaknak a kezét, és mondta, hogy gyere kifelé. Nem maradunk ebben a városban, ahol gonoszság történik, ahol az összes csodát tettem, de nem hittek el, nem szeretnék még egy csodát ebben a városban tenni. Később mondja, hogy ne dobáljatok a gyöngyetek a disznóknak, ugye? És itt van egy példa, amikor Jézus megfogja neki a kezét, és elviszi a városból. Ebben a pillanatban mit lehetne a fejébe a vak embernek? Itt vagyok, hallottam valami Jézusról, lehet, hogy gyógyítani tud, de én ilyen városból származok, ahol nincs hittem, nem hiszek semmibe. De mégis találkoztam ezzel a híres emberrel, és most viszi valahova. Hát, hol meg tud gyógyítani engem? De vajon tud-e gyógyítani engem? Lehet, hogy valamennyire hite lett, de azonnal kitelkedés is érkezett. Szóval nem tudta, megy oda, nem szól semmit, de nem tud, hogy mit fog történni. És gondolkozik, hogy higgyek, nem higgyek, mi legyen. És történik nagyon furcsa dolog. A szombatiskolán múlt szombaton megkérdeztem, hogy mi volt a legfurcsább dolog ebben a történetben. Szemére köp. Néztünk több fordítását, úgy gondoltunk, hogy nem direkt szemére köpött, hanem valahogyan sárba, és akkor csak rátette a köpést, vagy micsoda. Nem, az eredeti mondja, hogy szemére köpött neki Jézust. És akkor próbáltunk kitalálni, hogy ez mit jelenthetne. Hány embernek Jézus szemére köpött?
Hát talán többre nem is.
Többre nem is, ugye? Szükség volt Jézusnak szemre köpni.
Nem lett volna szükség.
Jézusnak
nem. Szólhatott volna, igen.
Ráteszi a kezét és ennyi.
Elég lenne, ugye? Hát az asszonyaké vérzett, csak érintette, Jézus nem is tudta, hogy volt, ugye? Azt ruháját érintette, és meggyógyult. És itt most szemre kell köpni. Úgy gondolom, hogy ilyen veleményen lehet, hogy teljesen hibás, lehet, hogy nektek más lesz, más látjátok, de megosztom veletek, hogy én láttam egy folyamatot. Ez a folyamat arról beszél, hogy vannak emberek, akik nem ismerik Jézust. De körülöttük vannak emberek, akik ismerik Jézust. Ezek emberek mi vagyunk. És nekünk feladatunk megfogni a kezüket, és vinni őket Jézushoz. Nekünk a feladatok könyörögni értük, és erről szólt a mai lecke, ugye? A könyörgés, az éma, az emberek ért. Az ember nem fog érteni semmit, hogy mi történik. Lehet, hogy megérti, hogy Jézushoz viszik őt, de tele van kitelkedésekkel, mert ilyen városban jön, ahol nem jó dolog hívőnek lenni. Nem jó dolog Jézusról beszélni, akárhogy mennyi csodát tette ott. És amikor kijön, és Jézus kezdi tenni valamit érte, és van valami egy kis hite, de kitelkedése is van, és lehet, hogy elmegy a családjához, és megmondja, hogy hát ma találkoztam egy adventistával, egy hívő emberrel, aki Jézusról kezdte mondani. És lehet, hogy ezt tiszta szívvel megosztja a családjával, és várni fog vissza jó jelzéset, hogy ez jó dolog, vagy micsodát. És hány történetet ismerünk, amikor a jó jelzés helyett egy pofant kap? Hát te buta vagy! Hát vigyázz, ez egy szekta! Hova jársz te? És számomra ez szemreköpés. Ez annyira tud megalázni az ember, mert mit teszi az ember, Jézus? Kiviszi a furcsa városból, nem mondja, gyógyítja, vak vagy, tehetetlen vagy, és nem, hogy gyógyulj meg, egy szót mondja és meggyógyulj, amint többieket csinál, hanem ráköpi. Egy pillanatra lehet, hogy az ember teljesen megalázva érezte magát. Ugyanúgy érezheti egy ember, aki először Jézussal találkozik, és megy családjához, és akkor nem egy boldog üzenetet kap tőlük, hanem egy rossz üzenetet, egy megalázó üzenetet kap tőlük. Hát te ilyen vagy, és olyan vagy, és hol van az eszed, stb. Nem tudom, hogy éltek ezek keresztül, vagy nem. De a következő történik. Utána Jézus ráteszi a kezét, és az ember kezd látni. És kérdezi tőle, hogy mit látsz? Mondja, hogy embereket látom. Tisztán látta az ember?
Nem.
Nagyon homályosan láttam. Mondja, hogy fákot láttam. Az emberek, mint a fák lettek volna. És itt tanulok azt, hogy ha én megmaradok ez a megolázat keresztül, ha én tovább maradok Jézusnál, nem fogok mérgesen ráválaszolni, hogy te mit most teszel. Kinevetsz itt vak embert, vicc neked, vagy ilyesmi. Hanem nem, megmaradok a Jézusnál, adok neki lehetőséget velem valamit tenni, akkor kezdek látni. És ez az érdekes, hogy Jézusnak kétszer kellett érinteni a szemét, és csak akkor tisztább kellett kezdett látni az embert. Az emberek, akiket hozunk Jézushoz, nem fognak azonnal mindent tudni. Nem fognak minden érteni. Ildikó imádkozik egy barátért, aki dohányzik. És emlékeztem egy történetre, aki, én még gyerek voltam, 9 éves voltam, és a gyülekezetünkben volt egy lány, aki kereste egy párját, hogy legyen neki valaki. És találkozott egy nagyon jó sráccal. Idősebb voltak nálam, mert én 9 éves voltam, de nagyon, nagyon összebarátkoztam vele. És ő kezdte, mondhatjunk, a lány miatt járni a gyülekezetbe, mert nagyon, nagyon szeretett a lányt. Viszont amikor meghallgatta Istenről, Jézusról, akkor ott neki lehetőséget mondhatunk. És ott maradt a gyülekezetben, és egy idő után ő is kezdte imádkozni, és rendszeresen most már nem lány miatt, hanem Jézus miatt kezdte járni a gyülekezetbe. És egyik este mentem haza, és ilyen zárt területben éltünk, ilyen katonai város volt, és a városon kívül volt ilyen kis piac, és oda szoktak emberek menni, beszélgetni, találkozni az emberekkel. És pont piac keresztül mentem, és a srác, láttam a srácot dohányozni. Nekem nem fájt egyáltalán. Én annyira jó barátok voltunk, és annyira szeretem, hogy végre valaki jön gyülekezetbe. Én picinek nagyon ilyen missziós lelkű voltam. Nagyon tetszett, hogy hoztunk. Valahogyan én szerepet játszottam, hogy ő is jöjjön a gyülekezetbe, és azért nagyon tetszett. A srác meglátta engem, sápat lett, ledobta a cigarettát, és kezdte remegni. 9 éves, és nem tudom, 18 éves, 19 éves srác. 10 év köztünk volt. Az jelentett számomra, hogy ez a srác komolyan foglalkozott a Bibliával. Mert aki nem komolyan, akkor nem remegne a keze, nem lenne sápolt, ugye? És megyek hozzá, Alexnek hívtak őt is, és mondtam, hogy szia Alex, és mintha nem láttam a cigit. És ő mondja nekem, Alex, bocsánatot kérek, én nem szoktam, csak most lazítottam és kezdtem. Én nem fogok többit, nem akarok többit. És ránéztem és mondom, hogy Alex, nincs semmi baj ezzel. Majd valamikor el fogsz hagyni. Nem kell most itt nekem magyarázkodni, nincs semmi baj. Volt egy másik történetem, amikor egy gyülekezetben voltam, reformmozgalom gyülekezet volt, nem az uniós, nem... és az Ágliában volt, és sajnos ilyen különböző nemzetőségű emberek voltunk együtt, és mindenki akart saját kultúrát másikra rátenni, rákényszeríteni. És bejött, csináltam ilyen egy kis misszió projektet, ahol mentünk a városunkban, és mindegyik kapuba meghívott betoptunk. És szombatra jött egy ember. És ahogy bement az ajtón, volt neki egy gyűrűje. Megjegyzési, nem megjegyzési, eljegyzési, az esküvői gyűrűje, ugye? Ezt, igen. És ahogy csak bement az ajtón, egyik testvérünk futott hozzá, és mondta, hogy a templomban nem élik gyűrűben járni. És ez rá azonnal elfordult, és kiment az ajtón. Soha nem találkoztunk többé vele. Meg kell értenünk, lehet, hogy ezt már mondtam, hogy a gyülekezetünk, ez egy nagy kórház. Jézus mondta, hogy én nem jöttem egészséges emberekhez, én jöttem betegekhez. És ő várja, hogy ebben a kórházban mi, akik már jobban érzünk magunkat, hogy hozzunk a többi betegeket. A szombatiskolában beszéltünk arra, hogy Jézus példát adott, hogy hogyan kell élni. Sőt, Jézus is mondta, hogy amiket én cselekedtem, ezeket fogtak cselekedni, sőt, még nagyobb dolgokat fogtak cselekedni. Ha Jézus betegekhez jött, akkor nekünk is kell betegekhez menni. Ha Jézus betegeket hozta magához és gyógyította, akkor nekünk is kell hozni a beteg embereket Jézushoz. De amikor már itt vannak, itt ülnek a soraink közül, ne nézzünk meg, hogy van neki gyűrűje, vagy nem. Hogy majd kint fog dohányozni, vagy nem fog dohányozni. Hanem adjunk lehetőséget Jézusnak meggyógyítani ezt az embert. Bennem nincs erőm, hatalmam meggyógyítani ezt az embert. Egy dolog tudok tenni, Jézushoz fogni a kezét, és Jézushoz hozni. És mondani, hogy Alex, Jézus, Jézus, Alex, bemutatkozom őket. Semmi más nem tudok tenni. A többi dolog Jézusra kell hagyni, rá kell bízni. Nagyon gyönyörű ez a történet. És úgy gondolom, hogy lehet, hogy mi kezdünk a misszió munkákkal többször. Többször találkozunk az emberekkel, és megkérdeznek, hogy miről szól ez az egyház, vagy gyülekezet, miről szóltak. Találkoztam azokkal, akik nem is hallottak, hogy van ilyen adventista egyház, nem is tudnak, hogy mit jelenti adventista. És valahogyan nem tudunk egy egyszerű választ adni nekik. Nem vagyunk felkészülve, hogy valaki kérdezi, hogy miről szól az adventizmus. Bocsánat, nem tudunk nekik választ adni. És kezdjük mondani, hát arról tudnak minket, hogy például mi szombatot ünnepelünk vasárnap helyett. Ezzel a mondattal én elmondtam nekik, hogy különbséget, hogy miről szólunk egyik pici részt, hogy szombatot ünnepelünk. De ezzel a mondattal én közelebb hoztam az embert a Jézushoz, vagy egyáltalán sehova nem hoztam őt. Amikor barátai találkoztak ezzel a vak emberrel, beszéltek-e arról, hogy amielőtt Jézushoz elmegyünk, mert ő szent ember, ő rabbi, ugye, meg kell olvasni, hogy legalább tudnia, hogy mi van a Tórában, meg kell tudni, hogy legalább elolvasni 613 zsidó törvényt, amit addig már megvolt, ugye, legalább tudni kell, hogy miről beszélnek a fariseusok. És amikor ezeket megtudod, akkor mehetünk a Jézushoz, mert ő egy különleges ember, ő szent ember, és csak akkor jöhetsz hozzá. Erről beszéltek hozzá? Nem. Vagy lehet, hogy arról beszéltek, hogy van ez az ember, egy különleges ember, Jézus. Nem találkoztunk vele, nem láttunk személyesen, de azt hallottunk, hogy gyógyítja az embereket. Képzeljetek, ott volt egy vak ember, aki Egész életében ott volt a forrásnál, senki nem tudta meggyógyítani, és Jézus egy pillanat alatt meggyógyítette őt. Te is vak vagy. Menjünk hozzá. Kiről beszélnek a barátok itt? Jézusról. Beszélte, hogy Jézus szombatot tart?
Nem.
Arról nem beszéltek, hogy Jézus milyen okosan válaszolt a fariseusoknak. Beszéltek róla? Nem. De arról beszéltek, hogy ez a Jézus, ez a különleges ember, akiben ez a különleges ereje van, szegényeket eszik, iszik. Az utolsó emberhez, akik fariseusok utálnak, ő jön hozzájuk. Bocsánat, mit mondtam? Szegényeket eszik? Szegényekkel eszik. Ellen White azt írja, hogy Isten először kiszabadította a fogságból az izraeliták, és utána adta nekik a 10 parancsolatot. Nem volt fordítva. Mózes nem ment oda beszélni a 10 parancsolatról, hanem arról szólt, hogy most rabságból fogtok kijönni. És arról szólt, mit szólt a fáraónnak? Engedj el a népemet, mert mi megyünk a sivatagba, kivel találkozni?
Istennel
találkozni, ezt mondta. Nem mondta, hogy egy ceremóniát megcsinálni, vagy valami szokást megcsinálni, hanem mi Istennel fogunk találkozni. És amikor találkozik ember Istennel, vagy Jézussal, ilyen hatása van, gyógyító hatása van először, és tiszta kezd látni. Amikor tiszta lát egy ember, akkor látja, hogy én kijöttem egy Betsaida városból, egy romlott városból, milyen romlott vagyok én is, és milyen tényleg szent ez az ember, aki meggyógyította engem. És én szeretni akarok ezt az embert, és ilyen akarok lenni, mint ő. És én fogok kérdezni, hogy Jézus, mit tehetek? Milyen napot is kell ünnepelni? Miért kell ünnepelni? És majd akkor lehet beszélni 10 parancsolatról, vagy amiről kell. Dogmákról beszélhetünk. De elsősorban hozunk az embert Jézushoz. Most tőletek szeretnék kérdezni. Mi az, ami vonz téged Jézushoz? Pár ember, mondjatok egy röviden. Mi az, ami vonz téged Jézushoz? A szeretette?
Jelleme.
Hála. Érdekes, hogy jelleméről beszél. A jelleme, hogy igen, írtam. Írtam. Aha. Igen. Hála, hogy Jézus hálás? Vagy te vagy hálás?
Nagyon hálásak Jézusnak.
De a Jézus, mint egy személy, mivel vonz téged magához?
Tekintetével.
Találkoztál vele?
Igen.
Igazsággal.
Nekem meg inkább a bűntől való megszabadítás.
Emlékeztek erre a történetre, amikor tetőn keresztül baráttak megint leengedték?
Igen.
Ellen White arról azt írja, hogy a beteg ember nem várta, hogy meg fog gyógyulni fizikálisan. Ő bűnbocsánatot keresett, és megkapta. És az, hogy fizikálisan meggyógyult, ez egy ajándék volt, amit nem várta. Igen.
Teljes gyógyulás
kapott, igen. Még valaki, mivel vonz titeket Jézus?
Kedvessége.
Kedvessége.
Mosolya. Barátságossága.
Egyik barátom, lehet, hogy már mondtam, hogy tőle többször kérdezte, hogy te miért keresztény vagy. És az volt a válasza neki, hogy ezért, mert Jézus sokat tette az életemben, értem. Azért, hogy mit tette Jézus az életemben. Azért vagyok én keresztény. Nem ment oda, mert hát ez egy jó dolog, hát
nézzünk, itt vannak a bűnös emberek, itt vannak a tiszta emberek, szóval lehet belemerülni egy nagy filozófiába. Nem. Azért, hogy mit tett Jézus az életemben. Mit tett Jézus az életedben?
Megváltott.
Ha téged ma kérdez valaki, hogy miért vagy keresztény, miért szeretsz Jézust, akkor mi lesz a válasz? Nem kell válaszolni. Gondolkozzatok. Erre a kérdésre fel kell készülni. Kell adni egy választ. Miért vagy keresztény? Miért vonz téged Jézus? Mert ha tudunk a választ, akkor úgy fogunk Jézus bemutatkozni a másik embernek. Ismerhetünk szombat, se többi. Gyűrű, sok minden ismerhetünk. De ha Jézust nem ismerünk, akkor ez a dogma nem fog segíteni. És ez a gyülekezet üres marad. Nem üres. Nem marad, hanem nem fog növekedni. De ha mi Jézust hozunk az ember szívéhez, vagy bemutatkozunk, nekünk semmit nem kell csinálni több. Leülhetünk és imádkozhatunk érte, közbe járunk érte, Jézus és Szentlélek majd megtanítja az összes dolgának ezt az embert. Ha ezt teszünk, akkor ugyanilyen hatásra leszünk, mint a Jézusnak a szavai. Kövest engem. Nem volt ilyen érdekes ez a szó, amikor megy a tanítványokhoz, és mondja Péterhez, és mondja, hogy kövess engem. Milyen hatása volt?
Óriási.
Ott dobta minden, és futott utána, ugye? És követett. És halálig követett. Nem tudta, hogy milyen lenne az élete, de nem volt valami hollywoodi sztár belőle, ugye? Nem volt csillagos az útja, de követett. Ilyen hatása volt a Jézusnak a szavai. Ha mi megtanulunk Jézust bemutatni az embereknek, várhatunk ugyanilyen hatást. Ha mi beszélünk Jézusról, akkor nekünk csak annyit kell mondani, hogy kövesd Jézust. És fognak követni. Mert Jézus pont ezt tette. A Péter nem úgy csak vakon követett őt. Nem. Ismerte Jézus, ott ért. Ismerte, hogy milyen élete van, mit tanít. Az is ismerte, hogy Jézus annyira okos volt, hogy rabinak hívtak őt, tanítónak, ugye? És amikor Jézus csak mondta, hogy kövess engem, akkor ő legboldogabb ember volt. Nem kell mondani, hogy gyere ide gyülekezetbe, hanem beszéljünk, az életünkkel mutatjunk, hogy mi szeretünk Jézust. Mutatjunk, hogy mit tett Jézus az életemben. Beszéljünk a Jézusról, hogy ő gyógyította. Mondjuk nekik, hogy az eseményeket, nem hogy gyógyította és kész, mondjuk nekik, amit olvasunk a Bibliában, hogy vakok gyógyította, akik sánták voltak. Mondjuk az eseményeket, mert az emberek nem tudják. És ez, hogy gyógyította, ez egy dolog. De pontosan mondjuk, hogy mit gyógyította. Ismerkedni kell az Jézussal. És amikor eljön az idő, egy szót, két szót, kövesd Jézus, és itt lesznek az emberek. Ez a legjobb misszió munka. Ezt a módszert használta Jézust. Nem tanította a dogmakat azonnal, de amikor már követek az embereket, akkor nem hagyta őket vakon, hanem kezdte beszélgetni, hogy mi ez az életmód, amit elvár tőlük. Szeretnék veletek elolvasni néhány Biblia verset. Római 10. fejezet 11. verstől 15-ig. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, Jézusba, nem szégyenül meg. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan halljak meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Mi úgy gondoljuk, ha valaki katolikus vagy keresztény országban született, úgy gondoljuk, hogy ismeri Jézust. Nem ismeri. A legszomorú dolog, Mi most gondoljuk a mi korosztályunkról, hogy idősebb, középkor, valahogyan ez a korosztály még kapta valami volásosságot, vagy hallottak az Istenről. De ha nézzünk mostani tínédzsereket, vagy 25 éves ifjukat, semmit nem tudnak Istenről. Egy szót tudnak, vagy kettőt. Isten, Jézus. Kik? Semmit. Miért? Mert senki nem mondott nekik. És akkor jönnek a keresztények, és mondanak, hogy Jézus meghalt érted. És ezzel próbálnak meggyőzni. Úgy bemutatkoznak a Jézust. Ő ezt a kifejezést nem érti meg. Jézus meghalt érted. Ez mit jelent? Miért? Meghalt? Miért kellett meghalnia? Rossz volt? Vagy mi történt? Nem. Nekünk azt az ember kell, amiről beszélít a Pál. Evangéliumot hirdetni, vagy jó hírét. Be kell mutatkozni Jézusról az embert. És akkor fognak tudni róla, mert most azt mondja Pál, hogy honnan tudjanak, hogy senki nem beszél hozzájuk. A Kolossi első fejezet, 28. vers. Azt mondja, elmondja itt Pál, hogy hogyan predikál, vagy hogyan missziósz. Azt mondja, hogy mi őt hirdetjük, vagy mi Jézust hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intunk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusba. Itt van egy formula. Az első sorban azt mondja, hogy őt hirdetünk. Jézus hirdetünk. A másik, utána a bölcsességet. Először Jézus, utána a bölcsesség. És azt mondja, hogy Jézus plusz bölcsesség, tökéletesség. Ez a formula. Ha ezt követünk, akkor tökéletességre veszünk az embert, vagy tökéletesen változik az embert. Hogy hívjuk ezt a helyet, ahol összejönnek vak emberek, akik már látnak? Hogyan hívjuk ezt a helyet, ahol összejönnek vak emberek, akik már meggyógyultak, már látnak? Köszönöm szépen! Néhány Biblia verset szeretnék elolvasni, hogy mit beszél erről a gyülekezetről. Hogy kicsoda ez a gyülekezet. Efézusi 5. fejezet 25. verstől. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szeretett az egyházat, és önmagát adta érte. 21. vers, 27. Így állítja magá elé az egyházat dicsőségében, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Másképpen tökéletes legyen. Mi a formula, vagy a kulcs a tökéletességre? Jézus plusz a bölcsesség. Egyenlő a tökéletesség. Mi a vak emberek? Összeépítünk egy gyülekezetet, és Jézus mondja, hogy ez a gyülekezet az én feleségem. De ez a feleségem tökéletes lesz. Jelenések 19.7. Örüljünk és újongjuk, és dicsőítsük őt, mert eljött a barány menyegzője. Felkészült menyasszonya. Gyülekezetről beszél. Jézus az egész Biblia keresztül beszél egy szeretett kapcsolatról, hogy Jézus szeret a feleséget, vagy az egyházat, hogy Izrael népe volt neki a felesége, most bővült, most mi is vagyunk a felesége, és ezt mondja, hogy tökéletes legyen. Jelenések 21.9. És jött egy hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csöpással, és így szólt hozzám. Jój, megmutatom neked a menyasszonyt, a barány feleségét. Tovább olvassunk, gyülekezetről van szó. Megmutat Jánosnak a gyülekezetét. És gyönyörű vers Izsaiás 54.5. Mert aki alkotott, az a férjet. akinek seregek úra a neve, és aki megváltott az Izrael szentje, az Izrael szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. Az alkotót, aki megváltott téged, teremtette, megváltott téged, és újba fog teremteni téged, ő a te férjed, ő a te Istened, Istennek hívnak. Csodálatos bibliavers. Kedves testvérek, nekünk a feladatunk ezt a gyülekezetet bővíteni, mert elég vékony lesz a mennyasszony a Jézusnak, ha nem bővítsünk. Nem lesz annyira tökéletes és szép, ha ne bővítsünk. És Jézus megmutatta, hogy hogy kell missziózni. Jelenések könyve egy csodálatos könyve. De úgy kezdődik, hogy írja le 7 gyülekezetnek. Nem írja, hogy írja le világi embereknek. És ne értsetek félre. Az üzenet, ami a jelenlések könyvben van, csodálatos. És a 3 angyali üzenet világi embereknek is fog szólni. De az első sorban az evangélium arról szól, hogy bemutatkozunk Jézussal. Az emberek soha nem fognak érteni jelenlések proféciát, vagy az üzenetet benne, a szeretetet nem fognak látni, ha nem ismerik, ki szeret őket. Ha nem ismerik Jézust. És azért ez a könyv végig fog elpecsételve adni nekik, számukra. Szeretnék bátorítani téged, hogy keressünk egy barátot, egy szomszédot, fogjuk neki a kezét, mutassunk neki igazi Istent, igazi Krisztus, aki meggyógyítja őket, nem csak a fizikálisan, hanem lelkileg is. És amikor eljön az idő, mondjuk neki, hogy jöjj, hogy kövess Jézust, és várhatunk, hogy itt legyen. És hogy ma szombatiskolában tanultunk, imádkozunk érte, tegyünk azt, amit Jézus tesz, közben járunk az emberekért. Köszönöm szépen. Amen.